Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket. Most a húsvét és a pünköst közötti időszakot éljük, Jézus megjelenéseinek, csodáknak idejét. Ma ezekről a megjelenésekről lesz szó, ahogyan János az evangéliumában ábrázolja őket, illetve még előbb néhány bevezető gondolatot szeretnék elmondani. Az evangéliumok magát a feltámadás eseményét nem írják le, mert annak nem volt emberi tanúja. A feltámadás Isten titka. Annál inkább tudósítanak az evangéliumok a feltámadott Jézus megjelenéseiről. Mégpedig Máté két ilyen megjelenést ír le, Márk evangéliuma 3-at, Lukács szintén 3-at, János pedig a legtöbbet 4-et. Közülük némelyek több evangéliumban is olvashatók, más és másképpen leírva. Ez azonban nem rontja le, ellenkezőleg nagyon is megerősíti ezeknek az elbeszéléseknek a hitelességét. Ha ugyanis, mint ahogy sokan vádolják az apostolokat, a tanítványok összebeszéltek volna, és azt mondták volna, hogy noha Jézus nem támadt fel, ők mégis elterjesztették ezt a hírt, a feltámadás hamis hírét, akkor az elbeszéléseik nyilván mind egyformák lennének. De nem, ezek sokban különböznek, miközben a lényegben ugyanazt mondják. Ez pedig éppen azt mutatja, hogy nem kitalálták a feltámadást, hanem a feltámadás valóban megtörtént. Az tehát, hogy ezek az elbeszélések sok mindenben különböznek, miközben a lényegben ugyanazt mondják, a lényegről ugyanazt mondják, ez azt mutatja, hogy ez egy valóságos esemény, amelyet többféle egyéni élmény alapján írnak le, meg annak alapján, ahogyan a feltámadás eseménye és az evangéliumok leírása között eltelt időben ezek a hagyományok alakultak. Ehhez hozzájárul még Pál apostol az első korintusi levél 15. fejezetében, aki néhány új, az evangéliumokban nem szereplő adatot tesz még ehhez hozzá. Azt mondja, Jézus megjelent 500-nál több testvérnek, akik ráadásul még élnek és kikérdezhetők erről. Azt is mondja, hogy megjelent külön Péternek és Jakabnak is, na most ezek nem szerepelnek az evangéliumokban. Összesen tehát legalább 12 különböző megjelenéssel számolhatunk, de könnyen lehet, hogy még erről is, ennél is többről van szó, hiszen a megjelenések a feltámadás után 40 napig tartottak. A feltámadás hitünk lényege, a kereszténység magva. Ahogy Pál apostol ebben a bizonyos első korintusi levélben mondja, a 15. fejezet 13. versétől, ha Jézus nem támadt fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Nos, hát nem véletlen, hogy hitünknek ezt a pontját éri, érte régen is, és éri ma is a legtöbb kritika és támadás. Minden ilyen kritika ugyanazon az elképzelésen alapul. Azon, hogy a feltámadás nem fogható fel emberi ésszel, emberi rációval és logikával, akkor tehát nem is történt meg. De hogyha csak az történt meg, ami belátható emberi ésszel, akkor a kereszténység az nem más, mint egy világnézet, egy eszmerendszer és erkölcsi útmutatások sora. Ebből pedig két dolog következne. Az egyik az, hogy a hitnek a mércéje nem az isteni tanítás, hanem az emberi belátás. Ami az emberi belátásba belefér, az megtörtént, ami nem fér bele, az pedig nem történt meg, és nem lehet hit tárgya sem. Ez az egyik következmény. A másik, az meg még súlyosabb, hogy ha a feltámadás nem történt meg, ha Jézus Krisztus nem támadt fel, akkor az ember sorsa továbbra is a halál, és ez a végső sorsa. Akkor pedig az emberi létnek az értelme is megszűnik. Ezek következnének abból, hogyha Krisztus nem támad fel. De mivel, hogy ez egy ennyire fontos kérdés, és ennyire vitatják a kereszténység bírálói, ezért a feltámadásról szóló elbeszélések hitelességét nagyon sokféleképpen próbálták meg igazolni. Három fő ilyen igazolási mód van. Az egyik az természetesen a tanúknak a hitelessége. Akik látták, illetve akik leírták ezt, a megjelenéseket, azoknak hihetünk-e vagy nem. A hitelességnek négy szempontja lehetséges, és azt találjuk, hogy a tanítványok mind a négy szempontból hitelesnek tekinthetők. Van ugye a történeti hitelesség, van a jogi, van a pszichológiai, a lélektani hitelesség, és van az erkölcsi hitelesség. A tanítványok pedig, illetve a feltámadás tanúi mindezeknek a szempontoknak megfelelnek. Amit mondanak, amit leírnak, az tehát igaznak fogadható el. A másik módszer az olyan, hogy megnézzük, hogyha a feltámadás nem igaz, akkor abból milyen következmények adódnának. Ezt Pál apostol írja le szintén ugyanebben az első korintusi levélben. Mi minden következik abból, vagy következne abból, hogyha Jézus nem támadt volna fel. A harmadik módszer pedig a feltámadás körülményeinek, illetve a megjelenés körülményeinek a vizsgálata. Ilyenekre gondolok, mint hogy az első tanúk, akik Jézus sírjához oda mentek a hét első napjának reggelén, hajnalán, azok a sírt üresen találták. A sír üres volt, és nem volt benne Jézusnak a teste. Vagy ilyen körülmény az, hogy a feltámadás első tanúi nők voltak. Ez nagyon szokatlan ebben a korban. Tehát ezeket is meg lehet, illetve meg kell vizsgálni. Akkor, amikor a feltámadás igazolásáról van szó. Nos hát, miért jelent meg Jézus ilyen sokszor a kiválasztott tanúk előtt? Mi ezeknek a megjelenéseknek a célja? Elsősorban az, hogy Jézus elég bizonyságot adjon három dologról. Az első, hogy ő valóban feltámadt és él. Élő, él, ma is él. A másik, hogy nem valamiféle szellemi lényként támadt fel, hanem testben, test szerint támadt fel, és testben élt, és él ma is. A harmadik pedig, hogy ez a test, a feltámadott test, az egy egészen új minőségű test, új minőséget hordoz. De ezzel együtt az, aki feltámadt, ugyanaz, aki a földön szolgált három évig, ugyanaz, akit keresztre feszítettek. Jézus ugyanaz, aki volt. Mindezzel Jézus elénk tárt még valamit, ami személyes jövőnket is. Megerősítette, hogy ugyanez a feltámadás lesz a mi sorsunk is a halálunk után. Azt, hogy testben fogunk feltámadni, megerősítette, és azt is, hogy önmagunkkal azonos személyként támadunk majd fel. Mindezt Jézus megígérte, amikor azt mondta, ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Ezt Jézus erősen megígérte. No, de lássuk, hogy milyen is volt a tanítványok helyzete a feltámadáskor, vagy akkor, amikor találkoztak Jézussal, a feltámadottal. Nos hát, a tanítványok nem várták a feltámadást, és nem is hitték el egyáltalán, hogy Jézus feltámadt. Ha hittek valamiféle feltámadásban, akkor ez a hit nem lehetett más, mint az általános, ekkoriban elterjedt zsidó hit, amelyet Mária, Lázárnak a testvére fogalmazott meg klasszikus módon, Lázár feltámasztása előtt a János evangéliumban. Ugye Mária el volt keseredve, és Jézus azt mondja neki, ne sírj, Mária, feltámad a testvéred. Mire mit mond Mária? Igen, Uram, tudom, hogy feltámad, majd a feltámadáskor, az utolsó napon. És ez az elképzelés, ez a zsidó elképzelés a feltámadásról, hogy tudnélik a halottak az utolsó napon támadnak fel, ez teljesen logikus is volt, hiszen hitték, hogy Isten a e világnak a végén egy új világot teremt, amelyet feltámadott emberek, új emberek népesítenek be. Ez rendben van, ez teljesen logikus és elfogadható. De nem ez történt. Jézus esetében más történt. Jézus nem az idők végén támadt fel, hanem az idő kellős közepén. Na, ez volt az, amit nem tudtak felfogni a tanítványok, amit nem hittek el, hanem féltek, elmenekültek, szétszaladtak. Jellemző erre a következő eset. Jézus háromszor kérte a tanítványokat, hogy menjenek el Galileába, és majd ott találkoznak vele. Ezt Jézus megígérte az utolsó vacsorán a Máté evangélium szerint, megüzente Mária Magdolnával, és megüzente a többi asszonyokkal is. Tehát háromszor. És ez láthatóan nagyon fontos volt Jézusnak, hogy a tanítványai menjenek vissza a kezdethez. Menjenek vissza oda, ahol az első elhívásukat kapták, Galileába. Azért, hogy emlékezzenek vissza, hogy mi volt az az erő, amely akkor kiszakította őket a korábbi életükből. Annyira, hogy ott hagytak mindent, a munkájukat, a családjukat, az egész korábbi életüket. Ott hagyták, és követték Jézust. Mi volt ez az erő? Ezt akarta Jézus újra megéreztetni velük. De ők nem mentek el Galileába, csak majd végül a János evangélium 21. fejezetben, ahol pedig azt látjuk, hogy most már elhiszik ők, hogy Jézus feltámadt, de hogy mit kell nekik ezzel kezdeniük, hogy mi az ő küldetésük, az új feladatuk ezek után, azt még nem tudták. És ezért szépen visszatértek a korábbi munkájukhoz, a halászathoz. Elmegyek halászni, mondta Péter nagy lemondóan, mire a többiek, mi is megyünk veled. Tehát visszatértek a korábbi állapotukba. Hát igen, mert amikor a tanítványok a feltámadottal találkoztak, akkor óriási nehézségekkel kellett szembenézniük. Hiszen mit tapasztaltak? Tapasztalták, látták azt, hogy Jézus nem olyan, mint Lázár, vagy a többi ember, akit Jézus feltámasztott a halálból, akik feltámadtak, de aztán utóbb mégis meghaltak. Jézus nem ilyen. Azt látták és tapasztalták, hogy Jézus ember, és mégis egészen más, mint amilyen volt a földi szolgálata alatt. Hogy megérinthetik, beszélnek vele, eszik ő velük Jézus, mint egy ember, és mégis van benne valami nagyon különös, valami annyira idegen, hogy habár ő az, nem ismeri fel. Nem ismeri fel Mária Magdolna, nem ismerik fel az Emmauszi tanítványok, és nem ismerik fel a Tibériás tavánál a halászok, az a 7 halász tanítvány. És amikor mégis felismerik végül, akkor nem is a külsejéről ismerik fel, hanem már valami másról, a hangjáról, mint Mária Magdolna, vagy a gesztusairól, ahogyan megtörte a kenyeret például az Emmauszi tanítványoknak, vagy a hatásáról ismerik fel, mint ugyancsak az Emmauszi tanítványok, amikor azt mondják, hogy lám, mennyire lángolt a szívünk, amikor magyarázta az írásokat. Tehát ennyire különleges volt a feltámadott Jézus. Mindez azt mutatja, hogy Jézus másfajta életre támadt fel, mint amilyen a földi élet. Nem köti már a tér és az idő dimenziója, hanem a létnek valamiféle új dimenziójában él, nem a téridőben, hanem egy új dimenzióban. Valóságos mutációs ugrást hajtott végre az emberiségben, az emberségben. Nem tudom már, nem túl jó szó, de nem tudom máshogy mondani, mutációs ugrás az emberségnek a fejlődésében. Amikor a megjelenéseket leírják az evangéliumok, akkor új szavak tűnnek fel a szövegekben. Nem azt mondják, hogy Jézus jött vagy ment, mert nem ez történt, hanem azt írják, hogy Jézus egyszer csak megjelent, aztán egyszer csak eltűnt. Hirtelen ott termett a szobában, és hasonlók, mert nem kötik a fizika törvényei, meg a mozgás törvényei, a téridő törvénye, de még a biológiai törvények sem. Nem erőtlen már, nem tehetetlen, hanem, így szoktuk mondani, megdicsőült testben van. Istennek a dicsőségét visszatükröző testben van. Pál apostol ugyancsak ebben az első korintusi levélben, a 15. fejezet 42-es verstől a 44-esig, tehát 1 Korintus 15, 42-től 44-ig, így írja le ezt. Az ember, a test, elvettetik romlandóságban, és feltámasztatik, vagyis feltámad romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik szellemi, vagy ha jobban tetszik, lelki test. Vagyis a feltámadás, a feltámadott ember, az nem a korábbi testi érzékszerveivel érzékel, ez volna az érzéki test, lát, hall tökéletlenül, hanem valamiféle szellemi érzékszervekkel érzékel, és tökéletesen. Mert, zárja Pál ezt a gondolatmenetet, ha van érzéki test, van szellemi, lelki test is. Nos hát, ilyen változáson ment keresztül Jézus, miközben mégis ugyan ő maradt. Az a Jézus, aki volt. Sőt, hát a feltámadott testen rajta maradt Jézusnak, mint embernek az egész lénye, a sorsa, rajta hagyta a bélyegét. A legfeltűnőbb, hogy megmaradtak a sebei. Ezek nem tűntek el, hanem átalakultak valamiféle megdicsőült formában. Jézus a maga egész emberi történetét és Isten emberi történetét hordozta, és hordozza ma is a feltámadott testén. Mert a feltámadás egyik sajátossága, nagyon fontos, hogy garantálja az ember önazonosságát, hogy ugyanaz, aki az életében volt, csak teljesen átalakulva, végrehajtva ezt a bizonyos mutációs ugrást. Amikor feltámadunk, akkor ugyanazok a személyek leszünk, mint akik voltunk. Ez teszi érthetővé Tamásnak az esetét, az állítólagos hitetlen Tamás viselkedését. Ő nem egyszerűen Jézust akarja látni, a feltámadott Jézust, hanem direkt a sebeit akarja látni és megtapogatni. És teljesen igaza van. Mert ő nem csak arról akar megbizonyosodni, hogy Jézus feltámadott, hanem arról is, hogy tényleg ő az, hogy tényleg Jézus az, hogy tényleg ugyanaz, aki volt, és aki vele járta a szent föld utait. Hát, kedves hallgatóim, felmérhetetlen óriási jelentősége van itt egy ténynek, mégpedig annak a ténynek, hogy az isteni ige, a logosz, aki testté lett, emberré lett, Jézussá lett, amikor lejött a földre, emberré lett. Na, ez a Jézus a feltámadása után is ember maradt, hiszen megtehette volna, hogy visszavonul a logoszba, és újra az az isteni ige lesz, aki volt a földre jövetele előtt, a megtestesülése, az emberré levése előtt. Visszavonul a logoszba, de nem ezt tette, hanem ember maradt, azért, hogy az embert, az egész embert belevonja a maga isteni létszférájába. Ennek óriási jelentősége van. Ahogy ugyancsak Pál apostol mondja, most már a Filippi levélben, a 3. fejezet 21-es versében, ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja a mi gyarló testünket, és hasonlóvá teszi saját megdicsőült testéhez. Isten átteremtő ereje, átteremtő szeretet ereje műveli ezt. Először művelte Jézus Krisztussal, aki így miközben ugyanaz, aki volt új teremtmény, minden teremtmény első szülötte, vagyis első, mert sokan követik majd. Tehát aki ezt Jézussal művelte, minden emberben is megteszi, aki hisz ő benne. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról.
Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.